Nagyon nagy szeretettel és nagy-nagy tisztelettel köszöntelek én is kedves minnyájatokat, óriási szeretettel azokat, akik bizalmat szavaztak nekünk ezen a mai délelőttön, és meglátogattak bennünket, elfogadtátok a meghívásunkat, és itt vagytok ma velünk, akár úgy, hogy még csak érdeklődtök Isten iránt, akár úgy, hogy már az ő gyermekei vagytok, a legnagyobb szeretettel köszöntelek benneteket én is. Hogyha azt mondom, hogy János 3.16, akkor ki az, aki tudja mondani velem fejből? Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Végig gondoltad már, hogy kinek adhatsz hálát ezért a mondatért? Tudod, hogy kinek adhatsz hálát ezért a mondatért? Igen? Tippeket kérek. Jánosnak! Ez egy jó tipp, így van. Többek között. Ezért tanulmányozok az ő evangéliumát, mert ilyen nagyszerű dolgokat tudott írni. No, hát akkor szeretném felfedni a titkot, hogy Jánoson kívül és Istenen kívül, aki természetesen megíratta velünk ezt, kinek adhatunk hálát, és kiért lehetünk hálásak, hogy a János 3.16 megszületett. Így olvassuk Isten igéjét. János evangéliuma a 3. fejezetéből, az 1. verstől a 18. versig. Így hangzik az élő Isten szava. Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, a zsidók egyik vezető embere. Ő egy éjjel elment Jézushoz, és így szólt hozzá. Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, csak ha Isten van vele. Jézus így válaszolt. Bizony, bizony, mondom neked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Nikodémus ezt kérdezte tőle. Hogyan születhetik az ember, amikor vén? Bemehet anyja méhébe, és megszülethet ismét? Jézus így felelt. Bizony, bizony, mondom neked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami lélektől született, lélek az. Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked, újonnan kell születnetek. A szél fúj, amerre akar. Hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön és hová megy. Így van mindenki, aki a lélektől született. Nikodémus megkérdezte tőle, hogyan történhet meg mindez? Jézus így válaszolt, te Izrael tanítója vagy, és ezt nem tudod? Bizony, bizony, mondom neked, amit tudunk, azt szóljuk, és amit láttunk, arról teszünk bizonyságot. De nem fogadjátok el a mi bizonyságtételünket. Ha a földi dolgokról szóltam nektek, és nem hisztek, akkor hogyan fogtok hinni, ha majd a mennyeiekről szólok nektek? Nem ment fel a mennybe senki, csak az, aki a mennyből szállt le, az emberfia. És ahogy a Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen ő benne. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Aki hisz ő benne, az nem jut ítéletre. Aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt Isten egyszülött fiának nevében. Idáig az ige, imádkozzunk. Örökkévaló atyánk, hálát adunk a te szavadért. A te szavadért, amely lélek és élet. Amely elhatol az ízületek és a velők megoszlásáig, és megítéli a mi szíveink rejtett gondolatait. Hálát adunk a te igédért, amely sziklazúzó pöröly. Hálát adunk a te igédért, amely lehull a mennyből, termővé és gyümölcsözővé teszi a mi életünket. Így akarunk rád figyelni, Urunk. Amen. Foglaljatok helyet. Szóval mi a helyes válasz arra, hogy kiért lehetünk hálásak a János 3.16 kapcsán? A válasz íme Nikodémus. A helyes válasz Nikodémus. Nikodémus személyét szeretném a mai napon a figyelmünk középpontjába állítani, és arra hívlak benneteket, hogy ne csupán egy mantraként ismerjük a János 3.16-ot, amiről időnként azt gondoljuk, hogy hát körülbelül nagyjából elég is ennyit tudni a Bibliából. Hát a többi meg minek? Ez a lényeg, nem? Így már nem kárhozunk el, így már rendben vagyunk, ismerjük a János 3.16-ot. Hát bizony, csak a János 3.16 előtt van a 3.15, utána a 3.17, ezt az egészet pedig körbeveszi egy nagy-nagy beszélgetés Jézussal. És még csak azt sem mondanám, hogy ez az egésznek a középpontja. Kiemelten fontos, de a lényeg, hogy milyen beszélgetés vezette el odáig Nikodémust, hogy Jézus megajándékozta őt ezzel a kijelentéssel. És János evangéliumának tanulmányozása kapcsán nem az első eset az, amikor azt tudjuk mondani, hogy azért olvashatjuk ma Isten kijelentéseinek ezeket a mélységeit, mert voltak olyan emberek, akik érdeklődtek Jézus iránt, akik kérdéseket mertek feltenni a számára. És ezért Jézus beszélt önmagáról. A legnagyobb kijelentéseink a Bibliában azok, amikor Isten beszél önmagáról. De ezeket többnyire olyan helyzetekben mondja el, amikor emberek beszélgetnek vele, kérdeznek tőle. Mi jellemezte Nikodémus érdeklődését Jézus iránt? Kíváncsiság, kétkedés, cinizmus és csodálkozás. Hát ezért mondom azt, hogy amikor úgy érzed, hogy húsba vágó kérdések fogalmazódnak meg benned Isten iránt, vagy akár Istennel szemben, akkor ne fogd vissza magadat. Amikor húsba vágó kérdések, valódi kétségek, vagy akár cinizmus fogalmazódik meg benned Istennel kapcsolatban, akkor ne tekintsd úgy Istent, minthogyha valaki olyan lenne, aki megsértődik azon, hogyha kérdéseket teszel fel neki. A kérdéseink hozzák lázba Istent. A kérdéseinken keresztül vezet az út a mélyebb kijelentésekig. Számtalan esetben azt látjuk Isten igéjében, hogy a valódi felismerésekhez az igazi vívódások vezetnek. A jól fésült hívőkkel nem nagyon tud mit kezdeni az Úr. Ezt nem arra értem, hogy ne fésülködj meg, amikor majd jövő vasárnap találkozunk. Én is megfogok. Ez arra vonatkozik, hogy azokat a hívőket, akik azt gondolják, hogy nekem rendben kell lennem ahhoz, hogy Isten jelenlétébe jöhessek, én nem merhetem Istent kérdésekkel bombázni, még akkor is, hogyha egyébként vannak valós kérdéseim, a kétségeimet egyenesen szégyelnem kell, mert hát milyen dolog az, hogy én kételkedem az örökkévaló Istenben, ezeket nevezném én jól fésült hívőknek, akik azt gondolják, hogy nem lehetek Istennel őszinte, mert hát még kiderül, hogy nem úgy szeretem őt, mint ahogyan kellene. Ezek a jól fésült hívők. És hogyha Isten ilyen emberekkel találkozik, az az igazság, hogy nem tud mit kezdeni velük. Mert hogyha félsz odajönni hozzá a kétségeiddel, hogyha tartasz attól, hogy lelepleződsz, hogy nem szereted őt úgy, ahogyan kell, akkor egy olyan képet mutatsz magadról, ami Isten számára idegen lesz. Legfeljebb számodra lehet egy kicsit ismerős, de hát Isten azt mondja, hogy gyerekem, próbáljuk meg ezt, Krisztián. Azt fogja mondani Isten, hogy hát gyerekem, én ismerlek téged. Nekem nem kell eljátszanod azt, hogy olyan lennél, mint hogyha jobban szeretnél engem. Nem kell úgy bemutatkoznod, amilyen szeretnél lenni, mert én úgy ismerlek téged, amilyen vagy. Tudjátok, hogy kit ijeszt meg általában a saját kétkedése, vagy a saját cinizmusa? Az embert. Amikor a felszínre jön, hogy mi van a szívedben. Isten nem fogja megijeszteni az, hogy mi van a te szívedben, mert látja. Pontosan tudja, hogy mi van a szívedben. És nem fog kétségbe esni tőle. Mert tudod, jóval korábban, még mielőtt megszülettél volna, Isten már úgy döntött, hogy fontos és értékes vagy a számára, úgy döntött, hogy szeretni fog téged, úgy döntött, hogy kísérni fog azon az úton, aminek a nyomán olyanná válsz, mint Krisztus. Ha ez így van, akkor semmi értelme feszengeni, szorongani, frusztrálódni, félni, hogy majd a végén kiderül, hogy én nem olyan jól szeretem Istent, mint ahogyan kellene, vagy még a végén kiderül, hogy kétségeim vannak vele kapcsolatban. Hogy kétségeim vannak azzal kapcsolatban, hogy ő jó-e. Mert azt látom az életem körülményeiből, hogy hát, ez nem biztos, hogy így van. Hogy kétségeim vannak azzal kapcsolatban, hogy ő mindenható-e. Mert hát, ha így körülnézek, ha nekem mindenható hatalmam lenne, lehet, hogy máshogy is tudnék a világban működni. Lehet, hogy máshogy is tudnék gondoskodni az emberekről. Hogy kétségeid vannak afelől, hogy meghallgatja az imádságaimat. Mert hát mióta mondom már? Az én gyerekem meg addig hisztizik, hogy a végén megteszem, amit akar. Nem? Isten pontosan látja ezeket a helyzeteket. Pontosan tudja, hogy mi van a szívedben. Nikodémus kíváncsisággal, kétkedéssel, egy jó adag cinizmussal és csodálkozással közeledik Jézushoz. És mindjárt látni fogjuk, hogy Jézus hogyan válaszol erre a közeledésre. Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, a zsidók egyik vezető embere. Ő egy éjjel elment Jézushoz, és így szólt hozzá. Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, csak ha Isten van vele. Íme a kíváncsiság. Jézus éppen egy nagy ünnep kapcsán Jeruzsálemben tartózkodik. A lombsátrak ünnepe ez. És néhány verssel korábban olvashatjátok a második fejezetben, hogy ez a helyzet az, ami arra inspirálja Jézust a Szentlélek által, hogy megtisztítsa a templomot az oda nem való dolgoktól, és helyre állítsa Isten dicsőségét, az imádság, az imádat helyét, hogy ne csak a zsidóknak, hanem a pogányoknak is legyen lehetőségük jönni Istenhez, mert a vámszedők és az árusok, akiknél különböző áldozati állatokat lehetett venni, és a pénzváltók asztalai, ezek a pogányok udvarában voltak felállítva. Így aztán a pogány származásúak kiszorultak Isten jelenlétéből a szószoros értelmében. És Jézust ez olyan haragra gerjeszti, hogy úgy viselkedik, ahogyan azt nem szoktuk meg tőle. és felborogatja az asztalokat, és szent haragra indul, és az ő tevékenysége nyomán az árusoknak ki kell onnan menni. Na, hát ez a tevékenysége inspirálja Nikodémust arra, hogy most már megnézem magamnak, ki ez a názáreti vándor próféta, hogy lássam őt személyesen. Jézus tehát éppen Jeruzsálemben van, megszáll valamilyen szálláson, fogadóban, hotelben, és itt keresi fel őt a zsidók egyik vezető embere, a zsidó nagy tanács tagja, ez később fog kiderülni János evangéliumából, és megkeresi őt, mert érdekli őt, hogy kicsoda ez az ember. Kíváncsi tehát. Ki ez az ember, aki veszi magának a bátorságot, és az ősi prófétákhoz méltó szent haraggal lép itt fel közöttünk. Hát Illés ugye lekaszabolta a 450 Baál papot, azért azt a szintet még nem üti meg, de az inger küszöböt azért már átüti Jézusnak ez a felforgató tevékenysége. És Nikodémus kellő illedelmességgel jelenik meg ott Jézusnál, szinte érezhető a szavaiból, hogy tudjuk, mester, hogy Isten jöttől, jöttél tanítóul, de azért érezzük benne, hogy hát majd megtudjuk, mester, hogy Istentől jöttél tanítóul, de minden esetre érdekel, hogy ki vagy te. És Jézus ebben a pillanatban azonnal bevonja Nikodémust egy sokkal mélyebb beszélgetésbe. Olyan mély beszélgetésbe vonja be azt az embert, aki csak kifejezte az érdeklődési szándékát, hogy Nikodémus arra nem is gondolt volna. Nikodémus nem tett fel még egy kérdés sem. Nem tudom, hogy figyeltétek? Nem hangzik még el kérdés. És Jézus már a legmélyebb dologról kezd el beszélni. Mint hogyha azt mondaná Nikodémusnak, hogy annyira örülök az érdeklődésednek, annyira jó, hogy te vezető létedre veszed a bátorságot, még akkor is, hogyha nem nappal, hanem éjjel jössz el hozzám, de veszed a bátorságot, és beszédbe elegyedsz velem. Mert ezekben a napokban már kezdett megfogalmazódni, hogy ezt az embert el kell tenni láb alól. És Nikodémus mégis oda megy hozzá, és azt mondja, hogy engem érdekel, hogy ki vagy te. Ha most úgy ülsz itt ezekben a sorokban, hogy az Istennel való kapcsolatod, az érdeklődésnek ezen a szintjén áll, hadd fejezzem ki Jézus nevében, hogy mennyire örülünk, hogy itt vagy. Hogy milyen jó, hogy érdeklődsz a názáreti Jézus iránt. És hidd el, hogy a legnagyobb szeretettel bátorítunk, hogy folytasd ezt az ismerkedést, ahogyan Nikodémus is folytatta. Jézus azonnal a legmélyebb dolgokról kezd el beszélni Nikodémusnak. Tehát a beszélgetés valahogy így hangzik. Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem képes azokat a jeleket megtenni, amelyeket te teszel, csak ha Isten van vele. Jézus pedig azt mondja neki, hogy ha ezt komolyan gondolod, barátom, és az érdeklődésed őszinte, akkor szeretném elmondani, hogy ezt a beszélgetést akkor tudjuk folytatni, hogyha tisztába kerülsz azzal, hogy halott ember vagy. És újonnan kell születned. Újjá kell születned ahhoz, hogy megértsd azokat a dolgokat, amiket én mondani fogok most neked. Mert egyébként, ha nem él benned Isten lelke, ha nem születsz felülről, ha nem születsz újjá, ha nem születsz a víz után lélektől, akkor nem fogjuk érteni egymást. Mert egyébként, barátom, ha tényleg érdekel az, hogy ki vagyok én, és komolyan gondolod, hogy Istentől jöttem, akkor a beszélgetésünk tétje innentől kezdve élet vagy halál. Vagy bemész a mennyek országába, vagy kín maradsz. Ez a beszélgetés zajlik le a diskurzus első egy percében. Azért nem akármi. Szóval számíthatsz arra, hogyha az őszinte érdeklődés jellemzi azt, ahogyan te keresed Jézust, akkor egy szempillantás alatt ő be akar vonni sokkal nagyobb mélységekbe. Sokkal nagyobb mélységekbe. És nem fogja megrémíteni az sem, hogyha kétkedéssel vagy cinizmussal reagálsz. Miért? Hát nézzétek, azt mondja Jézus Nikodémusnak, hogy ha valaki nem születik újonnan, nem mehet be Isten országába. Ennyire egyszerű a helyzet. Tehát most az újjászületésről fogunk beszélgetni. Mindig csodálkozom, amikor valakik úgy olvassák fel ezt a szöveget, hogy nem sugárzik belőle a vaskos irónia. Mert hogy Nikodémus itt olyan kőkemény cinizmussal reagál, hogy az kicsit mellbevágó számunkra, de Jézus láthatóan nem ejti kétségbe. Tehát a mondat a következőképpen hangzik. Hogyan születhetik az ember, amikor vén? Bemehet anyja méhébe és megszülethet ismét? Hát ez nem egy valós kérdés. Hát ez kőkemény cinizmus. Hát nehogy azt gondoljuk már, hogy aki a zsidó nagytanács tagja volt, egy vezető politikus, annak a szájából komolyan hangzik ez a kérdés, hogy érdekes, amit mondasz. Még ilyet nem tapasztaltunk, hogy valaki visszabújna az anyukájának a méhébe, de lehet, hogy most? Ez a próféta valami ennyire új tanítást hoz? Ugyan már. Nikodémus szándékosan provokál. Miről beszélsz te, ember? Bemenjek anyám méhébe és megszülessek újra? Kb. Így hangozhatott ez a kérdés. Csak János cizelláltabban írja le. A legkifinomultabb görög nyelven. Bemehet az ember ismét anyja méhébe és megszülethet újból? Ugyan már. Jézus! Bújjak be anyám méhébe? Miről beszélsz? Na most, hogyha Jézus nem ejtette kétségbe Nikodémusnak a kétkedése, és nem mondta azt, hogy hogy beszélsz velem, Nikodémus? Menjél haza, gyere vissza akkor, amikor megtanultál az Isten fiával rendesen beszélni. De nem esik kétségbe tőle Jézus, és nem mondja azt, hogy beszélsz velem, nem tudod, hogy kivel állsz szemben? Hát most akarja megtudni Nikodémus, hogy kivel áll szemben. Hogyha Nikodémus kérdéseitől és cinizmusától nem ijedt meg, akkor vajon a te cinizmusodtól megijedne az Úr? Aztán van olyan, hogy nem érted, amit Isten mond. És csak csodálkozol. És azt mondod, hogy Uram, nem értem, szeretném megérteni, de nem értem azt, amit mondasz. Mert amikor elmondja Jézus, hogy tudod, nem kell bemenned anyukád méhébe, jól látod te is, egyetértünk, nem kell bemenned újra anyukád méhébe, hanem miután valaki született, megszületett víztől, vagyis az anyaméből, itt nem a bemerítésről van szó, hanem miután egyszer már megszülettél vízből, mindannyian onnan jövünk, azzal megszülettél erre a világra, ami sajnos halálra van ítélve. Üdvözöllek a valóság sivatagában, hogy egy klasszikust idézzek. Szóval, ha nem akarsz ezzel a világgal együtt meghalni, akkor újonnan kell születned. Felülről. Ez a szó a görögben jelenti azt is, hogy újra, meg azt is, hogy felülről. Miután megszülettél vízből, mint minden ember, szükséges, hogy megszülesz felülről is. Másképpen nem mész be az Isten országába. És miután Nikodémuson a csodálkozás jeleit látja az Úr, azt mondja neki, hogy ne csodálkozz. Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked, hogy újonnan kell születnetek. De Istent nem rémíti meg se a kétkedés, se a cinizmus, és nem áll meg ott, hogy azt mondja neked, hogy ugye milyen figyelemre méltó? Az én összes dolgom ilyen. Figyeled? Csak csodálkozz. Hanem tovább viszi Nikodémust, és azt mondja, hogy na, hogyha ez érdekel, akkor gyere, gyere, gyere. Olyan jó, hogy érdeklődsz, olyan jó, hogy figyelsz rám. Annyira értékesnek tartom a kétségeidet, olyan értékesnek tartom a vívódásaidat, annyira fontosak számomra a cinikus megjegyzéseid, hogy ebből, amivel körbeveszed magadat, amiből falat meg pajzsot építesz magad köré, hogy a szíved ne fájjon, na ezeket a cinikus kérdéseidet szeretném lebontani, hogy végre találkozzunk. Nikodémus hamisítatlanul emberi módon közelít Jézushoz. Így közelítünk Istenhez. Hamisítatlanul emberien. Biztos, hogy igaza van? Biztos, hogy lehet bízni benne? Tényleg arra alapozzam az életemet, amit ő mond? Tényleg bízzak benne a legkétségbejtőbb helyzetekben is? Mikor nem látom, hogy gondoskodna, mikor nem látom, hogy meghallgatna az imámat, mikor nem látom, hogy törődne velem, mikor hagyja, hogy szenvedjek, mikor hagyja, hogy a gyerekem szenvedjen, tényleg bízzak benne? Így vagyunk mi emberek Istennel, hamisítatlanul emberien. De hogy reagál Isten? Jézus, az Isten fia, hogyan reagál a mi hamisítatlan emberi hozzáállásunkra? Hát, bámulatosan isteni módon, mert ez méltó hozzá. Isten a kétségeinket és a vívódásainkat örömmel fogadja. Hogyha azt tapasztalja a részünkről, hogy mi őszintén közeledünk felé. Úgyhogy ha valamit tanulhatunk Nikodémustól, akkor az az, hogy Istenhez csak maradéktalan és makulátlan őszintességgel érdemes közeledni. Bármi van is a szívedben, bármit mondanál is legszívesebben Istennek, mondd el! És ő nem fog kétségbe esni. Istennek a hozzáállása az, hogy mindig nyugodt tud maradni. Mindig nyugodt tud maradni, mindig kiegyensúlyozott, és mindig személyre szabott válaszai vannak. És hogyha az érdeklődésnek a legkisebb szikráját tapasztalja is a részedről, akkor az felgyújtja őt, a saját lelkesedését, és lehet, hogy nem szoktál Istenre úgy gondolni, hogy van, amiért ő lelkesedni tud, de Isten nagyon tud lelkesedni. Isten nagyon tud lelkesedni például, hogyha egy ember elkezd közeledni felé. Azért merem ezt mondani, mert Jézus azt mondja, hogy nagyobb öröm van egyetlen megtérő bűnös felett a mennyben, mint 99 igaz felett, akiknek már nincs szüksége megtérésre, mert már jól vannak. Hogyha ennyire örül egy megtérőnek, akkor szerintetek mennyire örül annak, amikor végre valaki őszintén mer közeledni felé? Hát lelkesedik. Lelkesedik úgy, mint a világ teremtésénél. Látta Isten, hogy ez igen jó. Hát ugye ezt nem úgy képzelitek el, hogy megáll Isten, végignéz a teremtett világ felett, és azt mondja, hogy igen jó. Azt mondja, angyalaim, ez igen jó. hanem megáll Isten a teremtett világ felett, körbenéz, és azt mondja, így megveregeti az angyalok vállát magamát. Hé, te látod? Ezt nézd! Hát ez milyen jó! Ez az igen jó! Ez a fantasztikus, ez a nagyszerű, ez a csodálatos, hát ez nagyon jó lett. Fantasztikus. Folytatjuk. Igaz? Hát Isten így lelkesedik, amikor valaki közeledik felé. Nem lehet nem észrevenni Jézus lelkesedését Nikodémus iránt. Nikodémus nem mondott még egy kérdést sem. Jézus már az újjászületésről beszélget vele. Miért? Mert látja benne a nyitottságot. Mert azt mondja, hogy hát neked az kell, ami nálam van, és én meg tudom neked adni. Gyere, beszélgessünk. De jó, hogy eljöttél. Kétségeid vannak? Halleluja! Cinikus vagy? Nem baj, majd megoldjuk. És minél több setesúta kérdést teszt fel Nikodémus, vagy minél inkább csodálkozik, Jézus annál mélyebbre viszi a beszélgetésben. Mert a mi emberi kétségeinkre, vívódásainkra, cinizmusunkra Isten bámulatosan, isteni módon reagál. Nikodémus megkérdezte tőle, hogyan történhet meg mindez? Jézus így válaszolt, te Izrael tanítója vagy, és ezt nem tudod? Itt egy picit megállunk. Amikor Jézus bevon az ő még mélyebb megismerésébe, akkor azzal kezdő tisztába tesz önmagaddal. Hogy legyen egy reális helyzetértékelésed, egy reális én képed, hogy hol állsz most? Hát Nikodémusnak nagyon szüksége volt erre, mert Izrael egy elismert tanítója volt, a nagy tanács tagja, farizeus, köztiszteletben állt, nagy megbecsülésnek örvendett, ráadásul a neve is azt jelenti, hogy a népek legyőzője. Ugye, a Nike, mint tudjuk, az győzelem, Niké, ez a görög szó, a Nikosz, az a győzelem, a Démosz, az a nép, aki Nikodémus, az a nevében hordozza, hogy ő a népek legyőzője. Na, most így indult neki a karrierjének, és úgy is tűnt, hogy emelkedik szépen, és köztiszteletben álló nagy zsidó főember volt. És ráadásul elmegy és érdeklődik Jézus iránt. És Jézus a helyére teszi az identitását, és azt mondja, hogy Nikodémus, ne haragudj, de hogyha ezt sem érted, akkor mire tanítod az embereket? Azért ez elég kijózanító lehetett, nem? Hát a farizeusok arról voltak híresek, hogy mindenre tudják a választ. És fenn is tartották maguknak a jogot, hogy mi mindenre tudjuk a választ. Na nem magunktól, hanem addig tanulmányozzuk Isten szavát, hogy az életed minden apró cseprő helyzetére fogjuk tudni a választ. És amikor Jézus azt mondja Nikodémusnak, hogy felülről kell születnetek, másképp itt maradtok ebben a világban halottan. Szeretnél bemenni az Isten országába? Akkor újonnan kell születned. Akkor miután megszülettél erre a világra, újonnan, felülről, Istentől is új életet kell nyerned. És amikor Nikodémus tátott szájjal csodálkozik, és felteszi a kérdést, hogy hogyan történhet meg mindez, akkor Jézus tisztába teszi őt önmagával, hogy ezt nem érted. Nem olvastad Ezékielnél, hogy amikor eljövök a népemhez, egy, az rólam szól, én vagyok az, aki veled beszélek. Amikor a Messiás eljön a népéhez, akkor a lelkemet adom belétek, mondja Ezékielen keresztül az Úr. a lelkemet adom belétek. Elveszem a testetekből a kőszívet, és hús szívet adok nektek, hogy az én akaratomat és parancsolataimat teljesítsétek. Az emberi szív Isten nélkül halott, mint a kő. Nem képes befogadni Isten szavát. De eljövök, mondja az Úr, és a saját lelkemet, amikor belétek adom, a szívetek kőből hússá változik, élővé, elevenné, ami képes befogadni a Szentlélek gondolatait. Hát ez történik most Nikodémus. Itt vagyok, és hozom az Isten lelkét, és adom beléd felülről, újonnan, hogy képes legyen megérteni, és megcselekedni azt, amit én akarok. Hát Nikodémus valahol félúton lemaradt. Amikor a Talmud Tórában ezt tanulták, akkor ő biztos hiányzott. Szóval innen indulnak a Jézussal való őszinte beszélgetéseink. Hol állsz most? Hol állsz most? Oké, elmondtuk ügyesen együtt a János 3.16-ot. Mert olyan ez, mint valami keresztény mantra, hogy ha ezt tudom, akkor rendben vagyok. De tudod, hogy mit jelent ez igazából? Miért volt szükség, hogy Isten az egyszülött fiát odaadja a világért? És tudod, hogy miért szükséges újjászületned? A Jézussal való őszinte beszélgetéseinkre az jellemző, hogy egy szempillantás alatt személyessé teszi számunkra az elméleti teológiai kérdéseket. Istennél nincs olyan, hogy most úgy teologizáljunk egy kicsit, gondoljunk nagyokat. Én lelkesem nem a teológiáért. Nagyon szeretem. Annak, amiről most beszélünk, olyan mélységei vannak, amikről emberek 2000 éve beszélgetnek. Nagyon szeretem a teológiát. De amikor keresztények elkezdenek elméleti módon beszélni hitbeli kérdésekről, az olyan, mintha nem olvasták volna ezt a beszélgetést. Mert Isten soha nem hagy meg bennünket, hogy így elméletben beszélgessünk valamiről. Jézus az elméleti kérdéseket egy szempillantás alatt személyessé teszi a számunkra. És azt mondja, hogy oké, beszélgessünk erről, te hogy vagy ezzel? Érdekes kérdés ez az újjászületés. Te újjászülettél már? Jézussal kapcsolatban, amikor elkezdesz beszélgetni, akkor lehet egy csomó kérdésed. De mindig tudnod kell, hogy azt azonnal Jézus felét fogja fordítani. Nem csupán az a kérdés, hogy kicsoda ő, hanem számodra kicsoda ő. Nem csupán az a kérdés, hogy létezik-e Isten, hanem ha igen, akkor te hogy vagy vele kapcsolatban? Nem csupán az a kérdés, mint amiről itt Nikodémussal beszélgetnek, hogy létezik-e az újjászületés, hanem hogy te újjászülettél-e már? És ezeket hadd szegezzem nektek, mert a hitbeli utunknak különböző szintjein vagyunk. Ha még érdeklődsz csak Isten iránt, akkor azon túl, hogy felteszed a kérdést, hogy létezik-e Isten, tedd személyessé. Ha igen, akkor mi az én dolgom vele? Ha azt mondja itt Jézus, hogy szükséges újjászületned, akkor az a kérdés, hogy és te újjászülettél már? Átadtad az életedet neki? Megpecsételted a bemerítéssel? Hol jársz ezen az úton? Nem csak az a kérdés, úgy elméletileg, hogy mi lesz ezzel a világgal, vagy hogyan menti meg Isten a világot, hanem a kérdés az az, hogy te megmenekülsz-e a pusztító haragtól, ami erre a világra vár. Döbbenetes, nem? Jézus soha nem hagyja, hogy csak úgy beszélgessünk ilyen dolgokról, hanem azt mondja, hogy rendben, gyere, gyere, gyere! Mindig van ideje, még egy kávéra, még egy sörre, még egy üdítőre, még egy sütire, mindig van még ideje rád, hogy a kérdéseidet személyessé tegye. Jézus annyira nagyra értékeli Nikodémus érdeklődését, hogy azonnal felvázolja előtte az egész emberi élet értelmét, útját és célját. Nézzétek! Azt mondja, Jézus így felelt, bizony-bizony mondom neked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Mit mond Jézus? Azt mondja, azért születtél meg, hogy újjá születhess. Bizony-bizony mondom neked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Miért születtél meg tehát erre a földre? Tegyük személyessé. Miért születtél meg te erre a földre? Hogy újjá születhess. Ha eddig kérdés lett volna a számodra, hogy mennyire szeret téged Isten, akkor ez a válaszom ma. Hogy Isten annyira szeretett téged, hogy ott akar látni a mennyben. Megtehette volna, hogy te ne szüless meg. Gondolj a saját fájdalmaidra, vívódásaidra, nyomorúságaidra. Megtehette volna Isten, hogy ne éld ezeket át? Igen. Megtehette volna, hogy meg se szüles. De Isten azt akarta, hogy megszüles, hogy újjá születhess. Úgyhogy abban a pillanatban, amikor magadra gondolsz, akkor Istennek a szeretetének a megnyilvánulását kell látnod. Azért hívod be Isten ebbe a világba, hogy újjá születhess, és örök életed legyen. Tökéletesen boldogan, tökéletesen kiegyensúlyozottan, tökéletesen fiatalon, örökké. Tegnapi napon, miközben altattam a gyerekeimet, hogy megpróbáltam elképzelni a mennyet. Nem először történt ez, tudjátok, de most kifejezetten úgy, hogy a mennyben vajon milyen házam lesz, ott hogyan fogok Anitával reggelizni, kávézni, hogyan fogunk beszélgetni, miközben nézem a gyerekeimet, akik persze akkor már nem gyerekek lesznek, hanem a barátaimat, akik itt a földön a gyerekeim voltak, és nézem őket majd, és mindenki boldog lesz, és süt a nap, és nem fog nyomasztani semmi. És milyen jó lesz az, hogy átjöttök vendégségbe, együtt is kávézunk, aztán vacsorázunk, aztán folytatjuk, még kismilliószor, és nem unjuk meg. Hát ezért születtünk meg, hogy újjá születhessünk, mert ez vár ránk. Aztán folytatja tovább Jézus az emberi életútnak a felvázolását, és azt mondja, hogy azért születtél meg, hogy újjá születhess, és aztán azt mondja, hogy a szél fúj, amerre akar, hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön és hová megy. Azért születtél meg, hogy újjá születhess, és megtanulj Isten vezetése alatt élni. Figyeld magadat, hogy hol tartasz most a hitbeli utadon, melyik ismerős már a számodra. Mert nem csak azért születtél meg, hogy majd egyszer újjá születhess, hanem azért, hogy megtanulj Isten vezetése alatt élni, a Szentlélek vezetése alatt. A szél fúj, Nikodémus, arra, amerre akar. De nem tudod, hogy honnan, hová, nem tudod kiszámolni. Így van mindenki, aki a lélektől született. Azért születtél meg, hogy újjászületess, és megtanuld meghallani Isten hangját. Megtanulj Isten vezetése alatt élni. És végül azt mondja Jézus, hogy hát te Izrael tanítója vagy, bizony-bizony mondom neked, amit tudunk, azt szóljuk, és amit láttunk, arról teszünk bizonyságot. Azért születtél meg, hogy újjászülethess, és megtanulj Isten vezetése alatt élni, és erre megtaníts másokat is. Ez az emberi élet foglalata. Minden más ezután jön. Hol állsz most ebben a folyamatban? Az újjászületésen túl vagy már? Ha nem, akkor gyere, szeretnénk érted imádkozni. Mert nem akarjuk zsebre dugott kézzel nézni, hogy bárki, aki meglátogat itt bennünket a Trinity-ben, egy szép életet leélve a végén meghalljon. Ezt nem akarjuk zsebre dugott kézzel nézni. Nem akarjuk tátott szájjal nézni, hogy hát, hogy van ez? Hát ő se tért meg. Hát pedig itt volt a gyülekezetben. Hát most mi van vele? Hát az van, hogyha valaki nem születik újonnan, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem megy be az Isten országába. És ezt mi nem akarjuk tétován nézni, hogy kín maradj, hanem hívunk, hogy gyere, és gyere be az Isten országába. Aztán a következő lépés, hogy megtanulsz Isten vezetése alatt élni. Hallod a Szentlélek hangját? Tud vezetni téged? Megérted, hogy mi az Isten akarata az életedre nézve? Ez a következő. Ha még ebben bizonytalan vagy, akkor gyere és beszélgessünk. És szeretnénk segíteni, hogy jobban értsd Isten vezetését. És végül, amiről tudunk, és amit láttunk, arról teszünk bizonyságot. Nem fogsz tudni szebb, jobb, más bizonyságot mondani, mint amennyire ismered Istent. Arról tudsz beszélni, amit megértettél belőle. Nikodémusnak volt még hova fejlődni, és hadd zárjam ezzel, hogy el is fogadta Jézus meghívását arra, hogy helyesen lássa önmagát, kicsit lejjebb adjon az egóból, és azt mondja, hogy nekem szükségem van még arra, hogy tanuljak Istentől. Mert Nikodémusnak később felteszik azt a kérdést egy heves vitában, hogy nem olvastad, hogy Galileából nem támad proféta? És Nikodémus nem elsúnyog, hanem biztos elmondta, hogy de igen. És a názáreti Jézus Betlehemből származik, mert beszélgettem vele. Aztán később ott van, és ő az, aki óriási értékű balzsam anyagot visz Jézus sírjához. Szóval elfogadta Jézus meghívását arra, hogy gyere, mert szeretném, hogyha jobban megismernél engem. Újjászületés, a lélek vezetése és ennek a továbbadása. Ez a mi hitbeli életutunk. Hogyha bármelyikkel kapcsolatban kérdésed vagy vívódásod van, az imaszolgálatosok itt fognak várni az Isten tisztelet után. Gyere, szívesen imádkoznak veled. Ha a megtérést fontolgatod, az Isten tisztelet után keresd, kérlek engem, és beszélgessünk arról, hogy hogyan tudsz tovább lépni, hogy megismerd az Urat és örök életet nyerj. Amen.